hétköznapok, amiben élnek az emberek, és egy olyan nagy munkáról, amit Jézus elvégzett a kereszten. Keressük ki a ma estére kijelölt ige szakaszt, János Evangélium a 19. részének 17-es versétől a 24-es versig terjedő szakaszt fogjuk fennállva meghallgatni. János Evangélium a 19. fejezete 17-estől 24-es versig. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponyahelyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva. Ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak. Ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Akkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Drága mennyei Istenem, köszönjük neked azt, hogy ebből a történetből ma szólni akarsz hozzánk. Kérlek, tedd elevenni ezeket a szavakat. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Nekem egy bajom van az ilyen ünnepekkel, hogy olyan hamar eltelnek. És olyan gazdagok ezek az üzenetek, hogy kevés egy nagy péntek, kevés egy húsvéti istentisztelet arra, hogy valamennyit megnézzük, valamennyit áttanulmányozzuk. Ez jó hír is, megy út jövőre is, ha élünk, meg volt ugye tavaly is. De a fő gondolatokat mindegyik leírásból, mindegyik történetből megérthetjük. Ezen a hétvégén én arra gondoltam, hogy a nagypénteki eseményeket olyan szemszögből néznénk, vizsgálnánk, hogy hogyan élték meg az emberek Jézus körül, és mi történt Jézussal a kereszten. Hétköznapok. Olyan hétköznapok, amik szürkék, monotonak, csak úgy mennek előre, sodornak bennünket, próbálunk ellenük valamit tenni, de jön egy újabb hétfő, egy kedd, és folytatódnak a hetek, és azt látjuk, hogy gyűlik a szekrényünkben a határidő naplók, amik már elmúltak. Ha valaki ír ilyet, nekem kell, mert elfelejtem a dolgokat. És azt látjuk, hogy rohan fölöttünk az idő. Valahogy így telnek ezeknek az embereknek a napjai is, akikről itt olvastunk, meg akikről éppen nem olvastunk, de mindjárt beszélni fogok. Például azok a katonák, akiknek egy teljesen normális hétköznap volt az első nagypéntek. Ugyanis az a négy katona és a százados, aki a kivégzést vezette, akik a felelősek voltak azért, hogy ezek az emberek meghaljanak, az életükkel adtak számot, hogyha valaki le tudott jönni a keresztről, túlélte ezt a kivégzést. Hozzá tartozott azt, hogy levetkőztették az elítélteket is, és elkobozták a holmiukat. Ezzel is növelve a szégyenüket, nehezítve az ő sorsukat, és akkor Jézushoz érnek, őt is leöltöztetik, leveszik a ruháját, elosszák négy fele. De amikor a köntöséhez érnek, annyira szép köntös volt, annyira jellegzetes, hogy sorsot vetnek rá. Talán ezt tették más elítéltekkel is, kisorsolták a ruháit. Itt egy profécia teljesedik be. Menjünk hamarabb időszakra. Pilátus, amikor kihallgatja Jézust, hétköznap, Ő neki az volt a dolga, hogy ítéletet mondjon emberek élete fölött. Neki az volt a feladata, hogy rendet tartson abba a tartományba, ahova őt a császár rendelte. De valamit megérez, hogy Jézus nem egy átlagos ügy. Már vágyott erre a Jézusra, hogy találkozzon vele, mert sokat hallott róla, és annyi bizonyos volt számára, hogy Jézusra irigyek a főpapok és az írástudók. Őt nem érdekelte ez a vallási dolog. Mondja is Jézusnak, és a farizeusoknak, hogy ő nem akar Jézussal foglalkozni, mert ez nem olyan fontos ügy. De mégis a hétköznapok úgy hozzák, és talán nem véletlen, hogy ebből egy nagy politikai helyzet lesz. A zsidók vádolják Jézust istenkáromlással. Azzal vádolják, hogy lerombolja a templomot, és 3 nap alatt felépíti. Hát itt a imaház már régóta épül-szépül. Hát akkor is lassan haladtak az építkezésekkel. Gondolták azt az emberek, hogy hogy mondhat valaki ilyen szemtelen dolgot, hogy lerombol egy hatalmas épületet. Ismerős nekünk az az ige, amikor Jeruzsálembe sétálnak a tanítványok Jézussal, és a tanítványok dicsekednek Jézusnak, hogy nézd, milyen hatalmasak ezek a kövek. Milyen hatalmas épület. És Jézus megjövendőli azt, hogy itt kőkövön nem fog maradni. Elmennek a tanítványok a hétköznapokba, nem értik meg ezeket a szavakat, talán nem hiszik el. Pilátus a dolgát teszi, de valami történik. A felesége álmodik, és mondja a férjének, hogy ne bántsd ezt az embert, mert ő valami istenféle, ő hatalmasabb. Római emberek, a olasz emberek gondolkodásába belefért az, a több isten hit, az is belefért, hogy mindenben Isten van mindenütt, Istenek vannak mindenütt. Az, hogy egy ember azt mondja magára, hogy Isten fia vagyok, és akkor mi van? Ez nem bűn, hát nem tett ő kárt, nem ment ő szembe a császárral, nem tett ő semmi rosszat, szabadon akarja bocsátani. Hétköznapok Pilátus elvégezte a dolgát. De nézzük meg egy másik csoportnak a hétköznapjait. A zsidó írástudók és farizeusok pártja, csoportja, a főpapok, féltékenység támadt a szívükben Jézussal szemben, mert Jézusnak a szavára nagyobb tömegek mozdultak meg. Olyan bölcsességgel tanította az Ószövetséget, már 12 évesen, hogy vitatkoztak vele. Hogy kell azt érteni? Hogyan volt az régen? És amikor ő rabbi korba emelkedett, ugye elmúlt 30 éves, és elkezd szolgálni, nem csak az volt a problémájuk, hogy jobban hasogatja az ígét, mint ők, akik ezt tanulták évtizedeken keresztül, hanem csodákat tesz. Embereket gyógyít meg. És most jön a probléma, bűnöket bocsát meg. Hát ki Istenen kívül, aki bűnöket bocsáthat meg? Hát senki, csak az Isten, gondolják a zsidók. Ugye egy Isten hitben gondolkodnak. Számukra nem jön el a Mesiás. Várják a Mesiást, de nem úgy, ahogy várniuk kellene. Elmennek a Mesiás mellett. A zsidó főpapok hétköznapjai abból teltek, hogy tanulmányozták az Ószövetséget. Úgy betanulták az Ószövetséget, hogy bárhol elkezdte az egyik rabbi, a következő folytatta. Nem voltak beszámozva az igék. Nem voltak könyvekre osztva. Hát elég sokat kellett nekük tudni, ráadásul nem ilyen szép magyar betűkkel írták, hanem héber betűkkel. Mondjuk ők azt jobban olvasták, mint mi. De akkor is nagy teljesítmény. De az ő hétköznapjuk kimerült a tanulásban, kimerült a tudásban, kimerült a vitatkozásban, kimerült a könyöklésben, hogy ki marad a poszton, ki lesz a főpap, ki lesz az, aki után megy a nép, ki az, aki hozhat döntéseket. Mert ott az egyház összefort a politikával. Így tudnak ők Pilátushoz bemenni, és megvádolják Jézust, hogy ő bűnös ember. Ítéld el! Hétköznapok. A tanítványok hétköznapjai arról szóltak, hogy hallgatták a mesterüket. Tanultak, hittek is, meg nem is, megéltek csodákat Jézussal, ők is tettek csodákat Jézus nevében. És amikor eljön az utolsó óra, amiről Jézus olyan sokat beszélt, hogy most nincs itt az én időm, Kánaáni mennyegző. Vagy többször olvassuk ezt. Nem jött el még az óra. És egy idővel később Jézus tanít az ő haláláról. És Péter azt mondja, hogy nem, Jézus, neked nem szabad meghalni. És Jézus azt mondja, eljött az óra, és az most van. És kiossza az úrvacsorát, az utolsó vacsorát, megmossa a tanítványok lábát, beszél arról, hogy el fogja őt Júdás árulni. Elbocsátja Júdást, menjen a dolgára, és elkezdenek pörögni az események. Ott vannak éjszaka egy sötét kertben, nem olyan szép, mint itt az érsekkert. Éjszaka ki van ez világítva? Még sose voltam. Ki van világítva? Hát higgyük el, a Getsemáné kert nem volt kivilágítva éjszaka. Ott, amikor jött ez a sok katona, szám szerint 600 katona, hát ott volt egy kis fáklyaláng, meg menetelés, meg hangzavar. Hát 600 ember nem tud csendben menetelni. Jézusnak lett volna lehetősége elmenekülni. A tanítványoknak lett volna lehetősége elmenekülni. De szembeszállnak ezzel a 600 emberrel. De Jézus azt mondja, hogy nem, mert aki kardot ránt, kardáltal fog elhullani. És meggyógyítja a templom szolgának a fülét. Gondolhatjuk, hogy Péter nem a fülét akarta levágni annak az embernek, hanem a fejét. Csak rosszul sikerült. Hétköznapok. Átlag emberek ütköznek a hatóságokkal. Látunk ilyet a tévében. Én látok ilyet testen, az saját szememmel. Tüntetések vannak, mondjon le, nem mondjon le, szemetek, nem szemetek, és összecsapnak a rendőrökkel. Hétköznapok, nem, testvérek? Olyan dolgokról olvasunk itt, ami teljesen normális, amit ma is történnek a szemünk láttára. És az embereknek nem tűnik fel, hogy akit ők kergetnek, akit ők vádolnak, akivel ők kihallgatást folytatnak, talán nem túl jogszerűen. Ahogy Ézsaiás megprofétálja, hogy ítélet és börtön nélkül viszik őt az ítélő helyre. Hétköznapok. Ma is vannak olyan perek, meg voltak olyan perek, meg talán lesznek, ahol nem jogszerűen járnak el emberek. Egy másik leírásban azt olvassuk, hogy a százados, amikor látja meghalni Jézust a kereszten, azt mondja, hogy valóban Isten fia volt ő. Egy idegen ember, egy nem zsidó ember felismeri a Mesiást, a küldöttet, azt az embert, akit Isten felkent, hogy a népét világosságra vezesse. De az a nép, ahova ment, sötétségben maradt. Egy orvosi leírást szeretnék felolvasni, akik a mai igét szokták olvasni, azok már lehet, hogy találkoztak vele. Azért választottam ezt a rövid szakaszt, mert nekem van egy hatoldalas leírásom, ahogy egy orvos leírja, hogy mit él át egy elítélt, akit keresztre feszítenek, milyen folyamatok zajlódnak le a testében. Ez egy eléggé szűkített verzió. Ahogy lassan lefelé csúszott, a csuklókon átvert szögeken függve, kínzó fájdalom hasított az ujjából, kiindulva a karján át az agyába. A csuklókon átvert szegek nyomást gyakoroltak a középső érző mozgató idegre, ahogy feljebb küzdötte magát, hogy a feszítő kíntól szabaduljon, egész testsúlyát a lábain áthaladó szögre helyezte. Újra szörnyű fájdalmat érzett, melyet a lábcsontok között haladó idegeket átszakító szög okozott. Ahogy karjai kifáradtak, izmai görcsbe rándultak, újabb, erős, szűnni nem akaró, hasogató fájdalmat okozva. A görcsök miatt képtelen volt fejlett küzdeni magát, így egyre nehezebben tudott lélegezni. Még képes volt tüdejébe beszívni a levegőt, kilélegezni azonban már nem tudta. Küszkürött, hogy kissé fejlebb emelkedjen, legalább egy apró lélegzetre. Órákig tartott ez a határtalan fájdalom. A minden kilégzéshez szükséges kicsavarodás, az izomszaggató, ízekig ható görcsök, a fuldoklás, az égető fájdalom, ahogy a korbácsolástól összeroncsolódott hátat újra meg újra felszakította a durva gerenda. Valahányszor fejlebb küzdötte magát, majd újra lecsúszott, aztán újabb gyötrelem következett. Mély, szorító fájdalom a mellkasban, ahogy a szívburok lassan vérsavóval telt meg, és nyomás kezdett gyakorolni a szívre. Már csak nem vége volt, A vér és a folyadékveszteség elérte a kritikus szintet. Az összeszorult szív küszködött, hogy nehéz, sűrű, alvadékony vér pumpáljon a szövetekbe. A megkínzott tüdő kétségbe esett, küzdelmet vívott egy végtelen, egyetlen kortnyi levegőért. Érezte, hogy a halál hidege átjárja mindenét, és végül engedett neki. Az elítéltek hétköznapja. Több ezer embert kínoztak meg így, öltek meg így. Ezek az emberek, akik alig kaptak levegőt, így múltak el. Talán órákig, napokig a kereszten. De Jézus mellett a két megfeszített ember átkozza Jézus, és káromolja Istent, hogy szállj le a keresztül, ha te vagy az Isten fia. Volt bennük annyi lendület, annyi energia, hogy tudtak beszélni, tudtak Istent káromolni. De az egyikben valami megrendül. Ha te vagy az Isten fia, Jézus, akkor emlékezzél meg rólam az Isten színe előtt. És Jézus kegyelmet írt, azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Ez az elítélt megértette, hogy Jézus miért van a kereszten. Az a százados, aki kiadta a parancsot, hogy feszítsék meg, meglátta az Isten fiát benne. Talán már nem számolták, hogy hány embert kínoztak meg. Talán már nem érdekelte őket. Nekünk fáj ezt hallani. Meg nehéz átolvasni ezt a hat oldalt. Mert embertelen. De ők ezt csinálták nap mint nap. De már annyira hozzászoktak, hogy tudtak másra is figyelni. És ez a százados, ahogy látta ott a felbőszült tömeget, látta ott a vitatkozó papokat Pilátussal, látta ott az embereket jönni-menni, akik átkozták és gúnyolták Jézust, aki másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Jézus nem meghalt, hanem letette az életét az Isten kezébe, és ki lehet a lelkét. Értjük, hogy mi a különbség? Mi meghalni tudunk, emberek. Valahol véget ér az életünk. Nem tudjuk azt befolyásolni, hogy mikor. Ha valaki öngyilkosságot követel, az az ő problémája. Nem kellene még meghaljon. A görög Bibliában két szó van az életre. Az egyik a biosz, a másik a zoé. A biosz az az életforma, amit itt élünk a Földön. Amit a növények is élnek, amit az állatok is élnek. De ennek egyszer vége van. Ez a meghalás. Viszont, amit Isten hirdetett meg, az örök életet, az több, mint ez a fizikai lét. Az tovább megy, mint ahogy embert így megkínozva eltemetnek. Az tovább megy attól, hogy meghalnak emberek, és eltemetjük őket, és kész vége, és porrá lesz minden. Én láttam temetőket felszámolni, hogy a nagy dömperek, meg az ilyen buldózerek túrták a régi sírokat. Kövek maradtak, sírkövek. Nem maradt utánuk semmi. Ez a biosz. De azt mondja az Isten igéje, hogy ne attól féljetek, aki a bioszt megöli, a testet, hanem aki a zóét. És Isten az, aki rendelkezik az élet fölött. Jézus rendelkezik az élete fölött, és azt mondja, atyám, leteszem az életemet a te kezedbe, és meghal. A te életed felül is az Úr Jézus Krisztus tud rendelkezni. Ahogy a Latornak azt mondta, ma velem leszel a paradicsomban. Én neked is tudjam a mondani. Pilátus mit kérdezett Jézustól? Valóban király vagy? És Jézus azt mondja, hogy te kérdezed, vagy valaki kérdezik általad. Ha te Istenhez imádkozol, mit imádkozol? A saját gondolataidat, vagy másoknak az imádságait ismételgeted? Pilátus talán a más gondolatát továbbította Jézusnak, hogy valóban király vagy te. És Jézus annyit mondta, hogy te mondod. Így keletkezik ez a felirat, a názáreti Jézus a zsidók királya. És a papok erre egy kicsit beindulnak. Nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Itt valamit meg kell magyarázni. Egy olyan népnek a vezetői, akik elnyomásban élnek, titokban szidják a rendszert, meg a császárt, mert egy istenünk van. Izraelben az emberek úgy gondolkodnak Izraelről, mint országról, mint a szent földről, hogy az Isten ajándéka. És oda nem zsidó ember nem teheti be a lábát úgy, mint uralkodó. És azt mondják, azt hazudják Pilátusnak, hogy nekünk császárunk van, nem királyunk. A hétköznap nekik úgy telik, hogy kevelik a hitvallásukat a politikával, csak hogy ők jól jöjjenek ki ebből az egészből. Mert az emberek látták, a turisták látták, a latinul, görögül ki volt írva. Mindenki láthatta, hogy mi történik ott. Amikor Jézus feltámadt és megy Emmaus fele, a két tanítvány beszélget, Jézus úgy tesz, mintha semmiről nem tudna, és be is szólnak az emmausi tanítványok Jézusnak, hogy hát te vagy az az idegen, aki nem tudja, mi történt hétvégén Jeruzsálemben. Mindenki erről beszélt. Erről cikkezett a Blikktől kezdve a Magyar Nemzeten át mindenki. Ez ment a hírekbe. A papok most is, Jézus halál tusája közben is azon fáradoztak, hogy ők jobban jöjjenek ki ebből a helyzetből. Embereknek a hétköznapjait próbáltam bemutatni a teljesség igénye nélkül. Közben Jézus szenved a kereszten, és nem csak azért, mert itt a kis leírásban, ahogy hallottuk, fájdalmai vannak. Ezt egy orvos le tudja írni. El tudjuk képzelni, mert mi is testben élünk. De azt a szellemi terhet, amit ő hordozott a világ bűneiért, mint áldozati bárány, bűntelen, szeplőtlen, hibátlan, mint első szülött, ahogy megvolt a mózesi törvény szerint, hogy milyen bárányt lehetett feláldozni. Isten a legnagyobbat, a legtökéletesebb áldozatot küldte el. Nem egy főpapot kellett megfeszíteni a kereszten, nem egy baptista lelki pásztort, nagyobbat, magát az Isten fiát. Persze, hogy nem fér bele az agyunkba, persze, hogy kiakadtak a zsidó emberek ezen, de elmentek a kereszt mellett. Ahogy jöttünk, most Debrecenből jöttünk ide, láttunk az útszélén kereszteket. Ott van Jézus a kereszten. Az a baj, hogy holnap is ott lesz Jézus a kereszten, meg holnap után is, meg az év többi napján is. Oda van jó szegelve, oda van betonozva, oda van heggesztve, attól függ, hogy milyen készítményről van szó. De Jézus meghalt a kereszten, levették a keresztről, eltemették, de harmadnapra feltámadott. Neked milyen kereszted van, kedves testvérem? Ott van Jézus a kereszten, ott van még fent, ott szenved, érted? De te nem tudtad elfogadni az ő halálát? Vagy beállsz a főpapokkal egy sorba, hogy nekünk császárunk van, nem királyunk? Vagy azt mondod, mint Pilátusi, mosom kezeimet, én nem akarok ezzel az ügyel többet foglalkozni? Csak hagyjanak engem békén. Mert Pilátust azzal zsarolták meg, mert ő jót akart Jézusnak. Szabadon akarta bocsátani. Egy héttel ezelőtt virágvasárnap volt, nagy ünneplés, Jézus volt a fő vendég, ő volt az ünnepelt, és azt mondta, hogy kit bocsássak szabadon, Barabást vagy Jézust? És a felhelgelt nép azt üvöltötte, hogy Barabást. Ilyet is láttunk már. Valaki elér egy sikert, legyen az szakmai siker, politikai siker, és kis idő múlva az emberek, mert nem gondolkodnak, hanem felhelgelik őket, elkezdenek mást élvezni. És szabadon bocsát Pilátus egy rablógyilkost. Megkínozza utána Jézust, hát, ha megsajnálják, mert egy ilyen korbácsolás az, abban bele lehetett halni. Kiállítják oda Jézust, lássanak egy kis vért, és az emberek vérszemet kapnak. Még többet akarnak látni. Az emberek várják a csodákat, várják a természet fölötti eseményeket. De azt mondja Jézus ezeknek az embereknek, elég nektek a Jónás jele. A Jónás jele az az, hogy Jónás elment prédikálni, hogy térjetek meg, mert el fog pusztulni Ninive, és nem volt a profécia mellett megoldás, az később lett. Amikor megtért a király, és zsákruhát öltött mindenki, és nem ettek, nem ittak, még a jószágok sem, akkor Isten megkegyelmezett. Ez a Jónás jele, de itt Krisztus áldozatával, és halálával, és feltámadásával nagyobb történik, mint Ninivébe történt. Mert Isten előre tudta, és Jézus már hirdette a tanítványoknak, hogy az én halálom által lesz nektek életetek. De a tanítványok csak bioszban gondolkodtak, testi életben, és szétszaladtak, amikor megfeszítették az Úr Jézust. Ott van Magdalai Mária, ott van az édesanyja Mária, ott van a szeretett tanítvány, János apostol, és többen vannak, akik gúnyolják őt, akik csak cirkuszt akartak látni. A tanítványoknak a hétköznapja úgy folytatódik, hogy visszamennek oda, ahonnan Jézus elhívta őket. Mátéból nem lesz megint vámszedő, arról nem olvasunk. Talán egy hivatalban nehezebb beilleszkedni, mint kitolni a csónakot a tengerre és kivetni a hálót. És Jézus megjelenik a horgászó, halászó tanítványoknak, és kér tőlük egy kis reggelit. És akkor már nem volt kérdés, hogy ki ez az ember, mert tudták, hogy az Úr az. Kezdett nekük összeállni, hogy Jézus meghalt, eltemették, eltelt 3 nap, üres a sír, és Jézus megjelent. Működik a feltámadás. Utána többször megjelent nekik, meg megjelent másoknak is. Hogy mi történt 3 nap alatt, a Biblia hallgat erről, nem sokat tudunk. Jézus alászállt a pokloknak, legyőzte a halál, diadalmaskodott a sátánon, nála vannak az élet és a halál kulcsai. Nála vannak a menny és a pokol kulcsai. Ő az, egyedül, aki dönthet a mi életünk felől. És a másik lator nem értette meg a krisztusi üzenetet. Ő is meghalt. De nem csak a biosza, a zóéja is. Mert átkozódva, gúnyolódva halt meg. A mi hétköznapjaink milyenek? Elmegyünk a kereszt üzenete mellett. Látjuk munkálkodni az Istent az életünkbe, beszélgetünk az Istennel, mint Pilátus, de tovább megyünk, vagy hibákat követünk el, mint az a római százados, aki kiadta a parancsot, hogy feszíts meg, de belátta, hogy Isten fia volt. Én kívánom nektek, kedves testvérek, hogy ez a nagy péntek legyen arra jó, hogy tudjuk átgondolni, hogy a mi hétköznapjaink, a mi életünk, a munkánk, az merre halad. Krisztus üzenete Golgotai keresztje mellett, majd találkozik vele. És hogyha találkozik vele, akkor úgy tudunk tovább menni, hogy megváltozik az életünk. Ahány kereszt van az út szélén, talán annyiszor jó lenne nekünk újra megtérni. De elmegyünk nagy gázzal az ilyen keresztek mellett. Azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk katolikusok, ez nem nekünk van oda kiállítva. Lehet, nem tudom. Ez csak az én magánvéleményem. De annak a keresztnek az üzenete, az emlékeztető hatása, az lehet arra jó, és talán a Szentlélekettől hatékonyabb, mint ezek a útcéli keresztek, hogy emlékeztessenek minket, hogy hol tart a mi életünk. Protestáns templomokban, baptista imaházakban üres kereszteket látunk. Jézus meghalt, letette az életét, letette a bioszát, amit az emberek láttak, de utána egy óriási csata indult el az alvilágba, amiről hallgat a Biblia. De ha emlékeztetjük a sátánt az üres keresztre, a vérászatta keresztre, ő pontosan tudja, mi történt nagypéntek éjszaka. Mi történt húsvét szombatján, mert ő ott volt Jézussal. De Jézus legyőzte őt. ennyi tudunk erről a néhány napról, amíg Jézus halottként feküdt egy gazdag ember sírjában, de az ő feltámadt teste megdicsőült test volt. És ahogy mi is fel fogunk támadni a mi hitünk szerint, a mi testünk is meg lesz váltva. Nem lesz többé betegség, nem lesz többé halál, nem lesz többé olyan fájdalom, amit talán most érzünk a testünkben. Nem lesznek lelki és szellemi sebeink, mert Krisztus vére meggyógyít bennünket. Ezektől most is szabadok lehetünk már itt a Földön. De amikor a paradicsomban leszünk az Úr Jézussal, ahogy ígéri ennek a bűnöző embernek is, amilyen mi is vagyunk, akkor higgyük el, hogy ő legyőzte a halált. Higgyük el, hogy legyőzte a sátánt. Jézus Krisztus szenvedése, halála, sokkoló, botrány és máig vitatott dolog. Talán mi se tudunk minden kérdésre választ adni. Mert nem tudunk. Ezt be kell, hogy valljuk magunknak is, azoknak is, akik kérdeznek bennünket. De az, hogy ez igazság, azt el tudjuk hinni. Én azt kívánom neked, kedves testvérem, hogy ne csak igazságként fogadd el a nagypénteki történteket, az egész húsvéti történéseket, hanem valóságként éld meg az életedben. És hogyha valóságként át tudod élni újból és újra a nagypéntek eseményét, hogy Jézus meghalt, és egyszer is mindenkorra eltörölte a mi bűneinket, akkor ez a valóság egy állandó igazságá lesz a mi életünkben. És ezt az igazságot csak hirdetni tudjuk. Ez az igazság kiárad a mi életünkből, és hatással lesz másokra. Mert ahogy a nagy tanács döntést hozott, hogy inkább egy ember vesszen el a népért, mint a nép vesszen el, hát ők ezt úgy értették, hogy zsidó vallásból áttérnek Jézus vallásba, inkább megölték Jézust. De azért ők hittek Jézusban, mert őrséget szerveztek. Mert azt mondták, hogy ő azt mondta, hogy fel fog támadni harmadnapon, és nehogy a tanítványai ellopják. És őrséget szerveztek. De az őrség olyan jót aludt, amíg az angyalok elhengerítették a követ, lehengerelték Jézusról a fáslit, és nem tudták elmondani, mi történt. Az is egy hétköznap volt. Katonák voltak, akik parancsot hajtottak végre. Az emberek hétköznapjaira hatással lehetnek a természet fölötti erők. És itt gondolok a jó erőkre is, és a rossz erőkre is. A negatív erők negatív hatással vannak az emberek életére. Mert látjuk, hogy mi történt a főpapokkal. Pilátusra kenték, de ők ölték meg végül is Jézust. Azóta is megy a vita, hogy ki ölte meg a názáretit. A pogányok vagy a zsidók. Én azt mondom, hogy mind a két csoport. De így lett teljessé Istennek az az üv történeti terve, hogy Jézus meghalt mindenkiért ezen a világon. És így lehet ez az igazság mindenki számára valóság. Sokat lehetne még erről beszélni, és akkor is keveset tudunk. Én a többi üzenetet a Szentlélekre bízom. Úgyis ezen a hétvégén nem kell menni dolgozni. Több igét olvashatunk, többet lehetünk az Úrral. Legyen a mi emlékezésünk, a mi elmélkedésünk arra jó, hogy átéljük nagypéntek eseményét. Emlékezünk erre úrvacsorai alkalmakon, de talán most több idő van erre, több lehetőség van erre. Tegyük ezt meg, és legyen az tényleg valóság a számunkra, hogy Krisztus működik az életünkben. Mert ő meghalt értünk, és ő él. És ez a gyászisten tisztelet, ez valahol egy öröm, Isten tisztelet is. Mert nem úgy jöttünk megemlékezni valakiről, akit többé nem látunk, akit elvittünk a temetőbe, kijöttünk a kapun, ahol az van kiírva, hogy feltámadunk, és az egyszerű hívő megkérdezi a papot, hogy lelkész úr, ez valóban így lesz, hogy feltámadunk? És azt mondja a lelkész gúnyosan, hogy hát ki tudja. Nem, nem ilyen hitünk van, nagyobb hitünk van ettől, mert Jézus a szívünkben él. És mi fel fogunk támadni, és ott leszünk. És ezzel a bizalommal és hittel vagyunk most itt. Én így jöttem ide az imaházba. Így jöttem erre az emlék Isten tiszteletre. Mert nem egy olyan valaki gyászolunk, aki elmúlt is nincs többé, hanem aki előre ment és helyet készít nekünk. Akire mi hivatkozhatunk az ítélet napján, hogy Jézus vére az, ami befedi az én bűneimet. Én jártam egyszer úgy, hogy megírtam a dolgozatomat, és kiborult rá a tinta. A dolgozat fele eltűnt, mert befette a tinta. Hát én magyarázhattam, hogy megírtam a másik felét is, mert nem látszott. Újra kellett írni, újra kellett nyomtatni. Így van valahogy ezzel a bűnlistával, amit Jézus vére befed. Egy piros lap lesz. És Isten nem tudja azt mondani, hogy bűnös emberek vagyunk, mert nem látja a bűneinket. Mert Krisztus behelyettesítő áldozatként halt meg a mi bűneinkért. Ezek gyenge elmélkedések. Nem tudom, hogy lesz az ítélet napja. Ez az én verzióm, az egyik. De én elhiszem, hogy amit Jézus mondott, az úgy van. Kívánom, hogy ez mindenki életében valóság legyen. Amen.